Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Szép napot kívánok mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. május 28-án 11 óra 6 perckor. A mai adásban az öröklődő genetikai eltérésekről lesz szó, illetve kifejezetten a Semmelweis Egyetem áttöréséről az embriókorban mesterséges megtermékenyítés közben kiszűrt SMA betegség kapcsán. Ezzel kezdünk tehát, majd egy nagyon precíz beavatkozás központú területről beszélgetünk, mert hogy egy rendkívül gyorsan fejlődő terület, a szív elektromos rendszere lesz a témánk itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
Egészségkód.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutesi Judit. A mai Egészségkódban egy olyan orvosi áttörésről beszélgetünk, amely nem csak egy család életét változtatta meg, hanem akár a genetikai betegségekhez való viszonyunkat is átírhatja a jövőben. A Semmelweis Egyetemen ugyanis nemrég egészségesen megszületett az első olyan gyermek, akinél még embriókorban ki tudták szűrni a családban öröklődő SMA betegséget, így egészségesen jöhetett át a világra. De hogy mit jelent ez valójában az orvostudomány, a családok és akár a társadalom számára, hol húzódik a genetikai szűrés határai, és milyen dilemmákat vet fel mindez, erről beszélgetünk a következő percekben. Telefonon tart velünk a mai műsorban dr. Beke Artúr, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szülész genetikusa, egyetemi docens. Örülök, hogy velünk tart ma, doktor úr.
Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
Mielőtt belemegyünk a részletekbe, illetve beszélgetünk arról, hogy mi is az az SMA, miért ennyire súlyos genetikai betegség, és miért kellett ez ellen tenni, induljunk onnan, hogy sok emberben egyszerre jelenik meg a remény és a félelem, amikor a genetikai szűrésről hall. Ön szerint miért ennyire érzékeny téma még mindig ez?
Ha megengedi, egy kicsit történeti hátteret tennék a dologhoz.
Igen.
Az első olyan kisbaba Magyarországon, akinek preimplantációs genetikai diagnosztika történt, még 2001-ben született a Pak Zoltán professzor által vezetett szülészeti és nőgyászati klinikán. Ezt követően a technikai lehetőségek nem voltak annyira fejlettek, hogy ezt folytatni lehessen, de később magánúton elérhetővé váltak ilyen preimplantációs genetikai vizsgálatok, és a jelen esemény apropóját az adta, hogy minden vizsgálat, tehát a házaspár kivizsgálása, a preimplantációs genetikai vizsgálat, annak megerősítése a várandóság során, illetve hát a szülés is állami keretek között az orvosegyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen történt.
És hát eltelt 25 év, és még mindig picit félelemmel telve tekintünk erre laikusként, erre a témára.
Igen, hát most már változott a technológia. Tehát most már ugye az eljárás során, ugye nem az embrióból, egyébként az első két hétben preembriónak hívjuk, nem a preembrióból történik a mintavétel, hanem már egy ilyen hólyag csíra, blastociszta alakul ki, egyik oldalon alakul ki a preembrió, és a másik oldalról történik a mintavétel, egy 3-4 sejtnek a levétele, és ebből történik a genetikai vizsgálat. Magyarországon jelenleg lehetőség van erre a vizsgálatra, tehát olyan házas pároknak is, akiknél egyébként nem áll fenn a meddőség, de nem szeretnének terhesség megszakítást, és feltétel természetesen, hogy egy ismert genetikai betegség legyen a családban, tehát vagy egy olyan betegség, például itt az SMA-nál egy ilyen lappangó öröklődő betegségről van szó, amikor mindkét házaspár lappangva hordozza a beteg gént, és ugye 25% eséllyel születik nekik beteg, magzatuk beteg újszülöttjük, itt ennél a házaspárnál is már született egy beteg gyermek, és ugye nem szerettek volna terhesség megszakítást, és ezért vették igénybe a preimplantációs genetikai diagnosztikát.
Ez mindenképpen egy nagyon jó lehetőség, hogy elkerülje az ember a felesleges kockázatot. Javaslom, hogy akkor beszélgessünk az SMA-ról, hogy milyen súlyos genetikai betegség ez, miért ekkora jelentőségű ez?
Itt tulajdonképpen az SMA nem is az SMA szempontjából volt ennek jelentősége, hanem hogy az egyetemen belül történtek ezek a vizsgálatok. Egyébként 6-20-10 ezer génszinten öröklődő betegséget ismerünk, tehát nem csak az SMA-t tudjuk vizsgálni, hanem más egyéb ilyen öröklődő betegségeket, például ilyen lappangó öröklődő, autoszomális recesszív, de lehet domináns is, tehát egy beteg gén se elegendő, valamelyik szülő beteg, és azt nem akarja továbbadni a betegséget az utódjának, illetve lehet X kromoszomához kötötten öröklődő, amikor a fiú újszülöttek magzatok öröklik 50% eséllyel. Egyébként ezek ugye a úgynevezett monogénes betegségek, de lehetőség van arra is, hogy strukturális, tehát mondjuk az egyik szülőnél két kromoszóma össze van kapcsolódva, vagy kromoszóma szakasz van összekapcsolódva, őnekik minden kromoszóma részletük megvan, ők egészségesek, de amikor az utód létrejön, akkor kialakulhat egy hiány, vagy egy többlet, és beteg utód születhet, és ugye ezt akarja elkerülni a házaspár, ezért ő náluk is javasol, ezek úgynevezett strukturális szerkezeti eltérések a kromoszómákban, ő náluk is el tudjuk végezni ezt a vizsgálatot.
A személyes megélésére lennék kíváncsi, hogy volt-e olyan pillanat az egész folyamat során, amit ugye végigkísért, amikor önök is érezték, hogy itt most valóban orvos történeti jelentőségű dolog zajlik? Mert hogy kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy minden egy helyen történt.
Így van, tehát 2024-ben jött létre a Semmelweis Egyetemen a preimplantációs és prenatális genetikai munkacsoport, egyrészt a szülészeti klinika genetikai és szülészeti hátterével, a belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris genetikai laborjával, illetve a szülészeti klinika keretein belül működő asszisztált reprodukciós centrum együttműködésével, ez utóbbi Sipos Miklós docens úr vezeti, a belgyógyászati és onkológiai klinika genetikai laborját pedig Lakatos Péter és Kósa János vezetik. Tehát az ő együttműködésükkel, de körülbelül 20-25 ember munkájával sikerült ezt megvalósítani. Tekintettel arra, hogy az első ilyen sikeres és ugye kihordásra került, nyilván ilyenkor egyébként a várandóság alatt meg kell erősítenünk, mert ugye egy-két sejtes állapotban történik a preimplantációs genetikai vizsgálat, tehát egy magzatvíz mintavétellel megerősítettük. Vállaltuk ugye a várandós gondozását is és a szülését is, végül is köldökzsinór, teljesen másokból köldökzsinór komplikáció miatt végül is császármetszéssel született az újszülött, és az édesanyja és az újszülött is jól vannak.
Milyen érzés volt orvosként végigkísérni ezt a történetet egészen a kisfiú megszületéséig?
Mindenképpen odafigyelést igényelt, tehát fokozott odafigyeléssel gondozunk, természetesen minden kismamát fokozott odafigyeléssel gondozunk, de egyébként utána már a várandóság teljesen normálisan zajlott, tehát normál menetben zajlott a várandós gondozás és a szülés is.
Beszéljünk arról is, hogy mennyire számít ez ma újdonságnak vagy rutineljárásnak nemzetközi szinten, ami most itt a Semmelweis Egyetemen történt vagy történik?
Európa szerte már elérhetők ezek az eljárások, ahogy említettem, magánúton már korábban is, de ugye a finanszírozás jelenleg sem megoldott. Tehát ugye maga a lombik program, az asszisztált reprodukció most már államilag, központilag finanszírozott. A várandós gondozás, a szülés szintén központilag finanszírozott, azonban maga a preimplantációs genetikai vizsgálat még nem TB finanszírozott. Éppen ezért nyilván, akinek anyagi lehetőségei megengedték magánúton, azok végezhették eddig ezt a vizsgálatot. Szeretnénk, hogyha ez az esemény esetleg előmozdítaná azt, hogy a TB finanszírozás bevezetése kerüljön.
Mennyire szigorú szakmai és etikai szabályozás mellett történnek ezek a vizsgálatok?
Minden ilyen beavatkozást hármas szintű progresszivitású laborban lehet végezni, vagy annak megfelelő szintű laborban, és a szakmai kollégium klinikai genetika tagozatának engedélye szükséges hozzá, tehát egy dokumentációt kell kiállítani a házaspár aláírásával, és ez kerül beküldése, és innét kapunk engedélyt, és azután végezhető a vizsgálat.
Említette, hogy ugye pár számára, ha kiderül, hogy genetikai eltérést hordoznak, akkor érdemes egy ilyen vizsgálatot elvégeztetni, de mikor derül ki egy pár számára, hogy hordoznak esetleg hasonló genetikai eltérést? Milyen előzményei vannak ennek?
Vannak ma már magánúton végezhető szűrések is, ebből is kiderülhet, Nyilván itt ebben az esetben egy beteg gyermekük született, és így derült ki, és ezért került sor a házaspár vizsgálatára. De természetesen jó tudjuk vállalni a preimplantációs genetikai vizsgálatot, hogyha mi is megvizsgáljuk a házaspárt, és kimutatjuk ugye az adott mutációt. Itt ebben az esetben még egy pici bonyolultsága is volt a dolognak. Az egyik, a házaspár egyik tagjától egy mutációt, a másik tagjától pedig egy exon deléciót, egy kis génszakasz törését örökölhette volna a magzat, úgyhogy kétfajta vizsgálatot is kellett végeznünk a preimplantációs genetikai vizsgálat során. Nyilván ilyenkor a preimplantációs genetikai vizsgálat során az nem célunk, hogy tehát egy lappangó öröklődő betegségnél egy oldalról jövő mutációval a preembrió beültethető. Tehát nem célunk az, hogy semmilyen mutációt ne hordozzon, az a célunk, hogy beteg ne legyen. Tehát hogyha mind a két oldalról örökli a mutációt eltérést, akkor azokat a preembriókat nem ültetik be, illetve nyilván a többi preembriónak a beültetése javasolt. Ilyenkor egyébként lefagyasztva vannak, illetve maradnak a többi preembrió, és a házaspár a későbbi szándékuknak megfelelően vállalhat újabb várandóságot már kivizsgált preembriókkal.
Akkor inkább itt most nem, mint szülésznő, vagy aztán a genetikusként kérdezem, és az SMA betegség kapcsán, hogy milyen életlehetőségeket jelentett volna, hogyha ezt a vizsgálatot nem végzik el a magzat számára?
Hát ugye 25%-ban ugyanúgy betegen születhetett volna, mint az előző gyermekük, vagy várandóság alatt kérnek genetikai vizsgálatot, és ha kiderül, hogy beteg a gyermekük, akkor jogilag lehetőség lett volna a teresség megszakítást kérni.
Igen, viszont itt megint egy nehéz irányba visz a beszélgetés, hogy ilyenkor milyen eséllyel vállalják a terhesség megszakítást az érintettek. Én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy ezt a nagyon nehéz döntést lehet akkor kiküszöbölni.
Így van, tehát ennek az egész eljárásnak az a lényeg, hogy ne tegyük ki a házaspárt ilyen nehéz döntési lehetőségnek, tehát eleve ezáltal ez elkerülhetővé válik. Ez is előnye ennek az eljárásnak, és talán akiknél már volt ilyen beteg gyermek, beteg magzat, és emiatt nem mernek vállalni újabb várandóságot, talán ezzel a sajtóhírrel is előmozdítható az, hogy mernek vállalni, és talán a demográfiai helyzeten is kicsit javítani tudunk.
Tehát akkor ennek van reális esélye, hogy többen vállalnának gyereket. Önök látják, hogy itt milyen kört érinthet ez, illetve hát említette azt is, hogy nem csak az SMA, hanem több betegség is megelőzhető, vagy kiküszöbölhető ezzel. Egyébként gyakran előkerül a tervezett baba, vagy a designer baba kifejezés. Orvosként mennyire tartja ezt félrevezetőnek?
Mindenképpen az fontos hangsúlyozni, hogy itt csak olyan súlyos betegségek vizsgálatáról van szó, amelyek az élettel összeegyeztethetetlenek, vagy súlyos állapothoz, korai gyermekkorban, fiatal felnőttkorban, a halálhoz, súlyos fogyatékossághoz vezetnek. Tehát ilyen betegségeket tudunk szűrni. Tehát ami a úgynevezett designer baba a nyugat-európai sajtóban megjelenő, hogy most ilyen magas legyen, olyan ilyen lehetőségekre nincs, tehát erre nincs lehetőség. Tehát ez Magyarországon nem engedélyezett, és nincs is ilyen vizsgálat.
Azt gondolom, hogy ezt fontos kimondani és hangsúlyozni. Ugye a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé ez a korszerű diagnosztikai módszer a Lombi programban résztvevő párok számára. Látja ennek a lehetőségét, hogy ez a Semmelweis Egyetemen kívül is lehetőség lesz a jövőben?
Tehát ahogy mondtam, magánúton már korábban is elérhetővé vált. Eddig úgy volt elérhető, hogy mondjuk az egyetemek magánlaborba küldték a lefagyasztott preembriókat, és ott vizsgálták meg. Ennek a mostani eseménynek az az apropója, hogy minden vizsgálat Semmelweis Egyetemen belül történt.
Ön szerint a következő években merre fejlődhet tovább ez a terület?
Hát Európában vannak olyan lehetőségek, hogy bizonyos körülmények között idősebb anyai életkor, többször is sikertelen lombik esetén, vagy súlyos férfi eredetű meddőség esetén vizsgáljanak olyan kromoszoma eltéréseket, amelyek ilyenkor gyakrabban fordulhatnak elő. De ezt jelenleg Magyarországon még a szabályozás nem engedi, és nyilván ez még további szakmai viták tárgyát képezi.
Mit üzenne azoknak a családoknak, akik ma a genetikai betegségektől való félelem miatt bizonytalanok a gyermekvállalásban? Milyennek az útja, módja, hogyan lépjenek?
Hát vannak úgynevezett sok génre kiterjedő genetikai szűrések magánúton. Ilyenkor a házaspár egyik tagját megvizsgálják, hogy nem ő hordoz-e valamilyen. Ugye a házaspár nem egyik tagja sem beteg, tehát itt lappangó öröklődő betegségekről lehet szó. A házaspár egyik tagját megvizsgálják, hogy nem hordoz-e lappangó öröklődő betegséget. Ez akár több száz génre is kiterjedhet, és ezt követően a hordozó, akkor a házaspár másik tagját is megvizsgálják, és ha ő is hordozó, akkor jön szóba ilyen lappangó öröklődő kórképnek az öröklődése, vagy létrejötte.
Távolban mutató kérdés, és zárszóként kérdezem, hogy eljöhet-e az az idő, amikor bizonyos genetikai betegségek gyakorlatilag eltűnhetnek az önök munkájával, az önök segítségével?
A mutációk nem csak örökletesen fordulhatnak elő, hanem új mutációk is keletkeznek. Mint sok génen vannak ilyen forró pontok, ahol gyakrabban keletkezik mutáció. Tehát nem célja az orvostudománynak az úgynevezett mutációk eltüntetése. Mi konkrétan az adott betegségekkel és azoknak a kiszűrésével, azoknak a diagnosztikájával és kezelésével foglalkozunk.
Most itt egy sikeres orvosi beavatkozás hatására megszületett egészséges gyermekről beszélünk a Semmelweis Egyetem esetében. Követi ezt több hasonló eset? Mit látnak? Van-e most akár folyamatban ilyen munkájuk?
Így van, több házaspárnál is van folyamatban asszisztált reprodukciós eljárás, illetve várandóság is. Tehát ahogy mondtam, tehát mindenképpen szükséges, hogy a várandóság alatt megerősítésre kerüljön. Tehát magzatvíz mintavétellel szoktuk ilyenkor megerősíteni, hogy tényleg egészséges a magzat. Ugye azért nem méhlepényi mintavétellel, mert a méhlepényben egyrészt lehet mozaicizmus, másrészt meg ugye nagy eséllyel egészséges magzatról van szó, és a magzatvíz mintavételnek jóval kisebb a kockázata, jelenleg 0,2%, tehát 1000-ből 2 csak a vetélés kockázata, csak ott idéző előtt.
Természetesen igen. De hogy akkor várhatóan a közeljövőben hasonló jó hírekről számolhatunk be, ezt veszem ki a szavaiból.
Hát hasonló események várhatók, de már nem gondolnánk, hogy feltétlenül sajtóeseményt kell belőle csinálni. Úgyhogy köszönöm szépen az érdeklődését, én várható természetesen.
Köszönöm, hogy velünk tartott. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos felhívni erre a figyelmet, hiszen akkor a jövőben rengeteg nehéz pillanat megelőzhető ezzel. Doktor úr, köszönöm, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm szépen.
Dr. Beke Artúr, a Semmelweis Egyetem szülészet és nőgyógyászati klinikájának egyetemi docense, szülész genetikus szakorvos volt ma az Egészségkód első vendége. Most egy kis szünetet tartunk, majd egy nagyon precíz beavatkozás központú területről beszélgetünk, mert hogy egy rendkívül gyorsan fejlődő terület a szív elektromos rendszere lesz a következő témánk. Hamarosan innen folytatjuk.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.